voltunk a férjemmel együtt, aki Albert Gábor kitűnő író volt.
A rádiózás mellett mi volt az, ami arra késztetett, hogy verset is ír? Azt mondtad, hogy nem sokat írtál. Tehát hát, szerintem kötetek jelentek meg.
Igen, hát 6 kis vékony kötet jelent meg. Azért én a költői vénám azért belement a műsoraimba, de a versírást én hogy mondjam, nem munkának tekintettem, hanem menekülésnek. Az nem került időbe, az megírtam, és általában nem is nagyon írtam át. Nekem nem ilyen vastag köteteim vannak, akinek ilyen vastag kötetei vannak, mint Ág István, meg azok az igazi költők. Azok azt csinálják egész életükben. Én nekem az a versírás, az tulajdonképpen az imádság volt, amit néha megengedhettem magamnak.
Nagyra becsülöm azokat, akik a költőiség, a rádiószerkesztés, műsorszerkesztés mellett háztartást is vezetnek, gyereket is nevelnek, és minden munkát ilyen kifogástalanul el tudnak látni. Hogy keletkezett az első köteted? Olyan szép címe van, a Csönd margójára.
Igen, hát mert olyan szerény voltam, hogy a csönd és annak is a margója. Mert azért az eddig megírt, még használható verseimet tettem vele. Elég sok vers van benne, vannak rosszak is benne persze, de én ugye költőkkel foglalkoztam elsősorban, azért, minthogy én is verset írtam, tehát ők érdekeltek a legjobban, és ehhez értettem leginkább. Az irodalom történetben is szerettem. És hát az egy olyan jó gyűjtemény volt, ami aztán mindig 4-5 évenként követte a következő. Mondom, hát én most is szeretnék, persze még mielőtt meghalok, egy verses kötetet összehozni, de elég keveset írok, mindig is keveset írtam. Valahogy azt én mindig csodálom, amikor valaki, mintha dolgozna, úgy ír verset, vagy hát adj én nem írt annyi verset, mint ami a mai kitűnő költők írnak egyébként.
Szeretném, ha a családról is beszélnél.
Nekem a férjemmel az egyetemen találkoztunk, házasságkötésünk után 1 évre megszületett az első gyerekem. Aztán nagyon érdekes, hogy utána csak 13 évre a második. Ez a akkori családpolitikának köszönhető. Most én olvastam a férjem levelezését, be is írtam számítógépbe. Olvasom ott a rádió munkaügyi osztályának a levelét, hogy elfogadják, hogy a 3 hónapos szülési szabadság után még 2 hetet fizetés nélkül szabadságnak vegyek ki. Na most egy fiatal embernek nincs pénze, hogy tudtam utána, még rögtön utána másik gyerekhez fogni, meg harmadikhoz. Örültem, ha éltem, meg örültem, ha dolgozhattam, és valamit vásárolhattam azon a kis fizetésem, mert a rádióban nekünk nem volt magas fizetésünk. Azt erkölcstelennek tartotta volna a tisztességes osztályvezetőnk, hogy nekünk több fizetésű legyen, mint egy tanárnak.
Albert Zsuzsáról a következő szöveget találhatják a lexikonba. Lirájának több értelmű jelképe a sziget. Minden ember lelkében meglelhető igazabb, humánusabb lét meghódítható tartománya. Ámen Zsókát hallották, aki Albert Zsuzsa költővel beszélgetett.
Így új év tájékán sokakban felmerül a változtatás igénye. De van, amikor az élet kényszeríti ki ezt a változtatást. Torda Judit interjúja egy ilyen újrakezdés története. Tisztelgés ez az erős akarat és a kitartás előtt.
Egy sikeres banki szakember egy feszített élettempő után felismerte, váltani kell. Amikor stroke gyanújával egy szirénázó mentőautóban feltette magának a kérdést. Hogy jutottam el idáig? Molnár Krisztina stílus tanácsadó, akinek a mottója ma már az, hogy érezd jól magad a bőrödben, és éljünk végre.
Visszamennék egy picit a múltba, én élsportolóként kezdtem a gyerekkoromat, ha lehet ezt mondani, egy tehetséggondozón keresztül vidéki lányként kerültem a fővárosba, ami egy nagy kihívás volt. Aztán úgy hozta az élet, hogy a tanítóképző főiskolát végeztem el, és aztán egyes alatt elvégeztem a másoddiplomámat a Budapesti Gazdasági Főiskolán, és amikor otthon voltam Gyesen, akkor kaptam egy felkérést, hogy csatlakozzak a bankszektorhoz. Teljesen az elejéről kezdtem, én hitelkártya értékesítésként kezdtem a bankba, és a 20 év alatt elég magasra eljutottam.
Sikeres életútja volt, mi késztette arra, hogy változtasson?
A személyiségemből adódóan is mindig a maximalizmusra törekedtem, tehát bármelyik részén dolgoztam a banknak, mindig szerettem a részletekbe belemenően mindent megtanulni, és a legjobbat kihozni belőle, és a 20 év alatt ez egy nagyon kemény feladat volt, és voltak olyan időszakok, hogy például olyan bankfiókokba helyeztek, ahol mindig rendet kellett rakni például, tehát férfi attitűddel dolgoztam női vezetőként, amire azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem, hogy az egészségem ráment. Az utolsó évek már elég komoly mentális problémákkal küzdöttem, mert hogy nem voltam az utamon.
Tulajdonképpen a férfias szakma egyfajta identitásválságot is okozott?
Igen, mindenképpen. Ugye a kettős én nem volt. Nőként éltem a mindennapomat, és férfiként dolgoztam a mindennapokba, mert vezetőként olyan attitűdöket és olyan skilleket kellett nekem ugye nap mint nap használnom, amit nőként nem biztos, és ez nagyon megkeményített. A férjemnek volt egy nagyon helyes mondása, hogy legyek kedves, míg a rakparton hazaérek, addig változzak át nővé. Sokan vagyunk így ezzel, hogy benne vagyunk egy nagyon sikeres életútba, és a végét már ugye nagyon erőből csináljuk, de csináljuk, mert azt gondoljuk, hogy nem értünk máshoz. Így volt ez az én életemben is.
Mi kell a váltáshoz?
Az én esetemben egy elég komoly betegség kellett. Pszichoszomatikus tüneteim voltak elég sok, de azokat is azt mondtam, hogy de hát én meg tudom csinálni, én nem lehetek beteg, én nekem nélkülem a bank nem működik, tehát nagyon, nagyon komoly elhatározások voltak a fejemben, amit nem tudtam alábbadni, és ez megint a maximalizmus, a sport, hogy ott mindent egy lapra tettünk föl.
Mit adott a sport?
Nagyon sokat, kitartást, akaraterőt, emberekkel való foglalkozást, csapatkohéziót, tehát én nagyon hálás vagyok a sportmúltamnak, és a mai időszak, vagy máig is én sportolok. Tavaly Portugáliában szenior EB-t nyertünk az 50 pluszos
csapatok. Kosárlabdában, erről nem beszéltünk,
igen,
még.
Igen,
hát azt hiszem, hogy az alkatához ez illik.
Igen. És amikor ugye bentem voltam a bankszakmában, akkor ezeket is mind félretettem, mert ugye az edzésre járás az egy nagyon jó terápia, de ugye mivel ugye reggeltől estig szinte bent voltunk, ezért mindent háttérbe szorítottam. Azt kell, hogy mondjam, hogy a családot is, mert az első volt a munka, ezt már most másképp csinálnám. Tehát a gyerekemnek is azt tanítom, hogy az egyensúly nagyon fontos. És erről nagyon sokat olvastam, ugye nagyon sok pszichológiai tanulmányokat olvastam, tanultam is, de önmagamon nem tudtam alkalmazni.
De azért azt gondolom, hogy egy jó családi háttér is kellett ahhoz, hogy tudjon váltani.
Mindenképpen.
Mert egy kitartó társ.
Igen. A férjem és a lányom mindenbe támogattak, és eljött az az időszak, amikor sztrókgyanúval a mentőautóba feküdtem, egyik rosszul lettem a bankba, egyik a semmiből jött ez a rosszul, egy nyilván nem utólag tudom, hogy ezt már magamnak generáltam, mert már annyira nem voltam az utamon. És amikor feküdtem a mentőautóba, akkor kérdeztem, hogy Jézusom, hogy jutottam el erre a szintre? És a férjem javaslatára elmentem egy híres pszichiáterhez, és azt kérte, hogy menjek haza, és az a házi feladat, hogy azon gondolkodjak, hogy mi az az önmegvalósítás, amit hogyha ingyen csinálnék, is csinálnék. És akkor gondolkodtam, hogy amikor bemegyek az öltözőbe, akkor a lányok mindig annyira szeretik a ruhákat, ami rajtam van. Ugye a magasságomból adódóan én plusz size méretű vagyok, és nagyon szerettem az ilyen oversize ruhákat, és volt olyan, hogy úgy mentem edzésre, hogy egy váltóruha a kocsi csomagtartójában volt, mert én odaadtam a lányoknak, mert azt láttam, hogy ők ettől boldogok, és az engem boldoggá tett.
És akkor úgy döntött, hogy ez lesz az útja?
Igen, tudtam, hogy a ruhákkal szeretnék foglalkozni, hogy tehát nem is a ruha, hanem hogy boldogságot okozzak a nőknek azzal, hogy ők szebbek.
Mit jelent egy nőnek az öltözködés?
Önmegvalósítás elsősorban.
És akkor miért nem használják a nők ezt?
Mert nincs elég bátorságuk. A hölgyeknek is ezt mondom, hogy bátran vállalják fel azokat a testrészeiket, amelyek gyönyörűk. Mert ugye nálam plusz size, oversize méretű középkorú hölgyek jönnek, akik vagy életközepi válság, vagy vállás, vagy csak egyszerűen meg szeretnének újulni, de nem tudják, hogy hogyan kell, nem tudják, hogy mihez nyúljanak.
Alapvetően a merészség hiányzik ebből, vagy az önismeret, önbizalom?
Mindegyik közösen. Mindenkinél más mértékben van. Tehát mindenkinél attól függ, hogy kvázi milyen traumát élt meg. Volt egy nagyon helyes vásárló most nem régen, aki szoknyáért jött hozzám, és tűszoknyáért, mert az a
tűl,
igen, mert a hölgyek...
Tűszoknyáért?
Bizony, bizony, nagyon, nagyon csinosak a tűszoknyába, és mondta, hogy az őt soha nem adtak rá szoknyát, soha nem lehetett hosszú haja, stb. És mondtam, hogy vegyem fel egy szoknyát, és pörögjön, mint a kislányok. Volt síres mindkettőnk részéről, mert ezek olyan lélektani fordulópontok egy-egy élethelyzetbe és az enyémbe is, hogy látom, hogy miből mi válik, ami sokkal több, mint stílus tanácsadás, és az, hogy megtaláljuk a stílusát sokkal.
A divat az ön számára egy misszió.
Mindenképpen.
Ez mit jelent?
Szeretném azt, hogy minden nő találja meg a saját stílusát, színtípusának, alkatának és személyiségének megfelelően, mert szerintem ezek nagyon fontos szempontok.
Mitől jól öltözött egy nő?
A véleményem szerint, hogyha megtaláljuk a számára a személyiségének és stílusának megfelelő alapdarabokat, és azt bátran elkezdjük fölöltöztetni, és bátran apránként a komfortzónáját tárgítani, és nyilván élethelyzetnek megfelelően adjuk azt, vagy adom rájuk azokat a ruhákat, vagy javaslok nekik.
Hogy zajlik egy ilyen csodás?
Amikor eljön valaki hozzám, akkor azzal kezdődik, akkor minimum 2 órát szánunk az első alkalomra egymásra.
És mit csinálnak 2 órán keresztül?
Az első 1 órában szeretném megismerni, hogy ki jól ad velem szembe, és különböző kérdésekkel megismerjük egymást. Én elmondom, hogy ki vagyok, és megkérdezem, hogy ki ő, milyen célból jött el hozzám. Igen, és közben a beszélgetés alatt én a színtípusát, az alkatát, a komfortzónáját körülbelül fölmérem, és aztán nagyon érdekes, mert hogy ugye a showroomban ott a sok színes ruha, és már alig várják sokan, hogy beszabaduljanak a ruhák közé.
Ez egy hely,
igen,
ez a showroom.
Egy ilyen stúdió.
Egy látvány,
igen,
szoba.
Igen, ahol vannak ruhák is, és utána elkezdődik a gyakorlati része, amikor ő elkezd válogatni ruhákat, hogy mi az, ami neki tetszik, és ez még mindig komfortzónán belül van, és én figyelem közben, hogy ő hogyan viselkedik, mi az, amit fölvesz. Amikor fölvesz, én azt segítem tanácsokkal, hogy szerintem ezt igen, ezt nem, ezt hogyan tűrje be, hogyan viselje, és akkor utána jövök én, amikor egy picit érzem, hogy kiléphetek a komfortzónából, és megdöbbenthetem, és akkor ráadok például a tőszoknyát. És
ez milyen alkalomra használják? Hétköznap?
Igen. Hétköznap tornacipővel, pólóval, de föl lehet venni alkalomra például egy szép ingel, magas sarkúval, szépővel, szép kiegészítőkkel. Tehát ezeket az apróságokat mutatom meg nekik, amire vágynak, de nem merik, vagy nem tudják, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni.
És akkor hogy zajlik ez? Tehát van egy showroom,
igen,
az egy helyszín, ahol a ruhák kint vannak, igen, akkor van egy Facebook oldal.
Igen, van egy zárcsoport, ahol 2000-en vagyunk. időpontot kér, és akkor eljön hozzám erre a tanácsadásra. Mert hogy annyira megszeretik ezt az életérzést, amit nálam tapasztalnak benne, hogy vágynak rá. Vágynak, hogy csak ráfigyeljenek, vágynak, hogy nagyon extra ruhákba is fölmerjenek öltözni, és ami nagyon jó, hogy folyamatosan küldik nekem a fotókat a különböző szettekbe, amikor elmenünk, de itt én szoktam azt is csinálni, hogy a showroomban már lefotozom őket, és azt mondom, hogy nézd, ezt te vagy. Mert a tükörben ott látnak valamit, és nem hiszik el, hogy úristen, hogy ez tényleg én vagyok, hogy ennyire fiatalos lettem, hogy ennyire más lett.
Mert ha összefoglalja, akkor ennek igazából az a lényege, hogy?
Hogy egy teljesen bátorságot, önbizalmat adjak a nőknek, és egy új útra állítsam őket.
És érezzék jól magukat.
És érezzék jól magukat, igen. És ezt vállalják is.
Molnár Krisztina stílus tanácsadóval Torda Judit beszélgetett.
Végül a Reformáló Egyesület elnökével, Smudláné Fazekas Margittal készült interjú zárja a sort. Azért választottam, mert ilyen önzetlen, lelkesedéstől fűtött, szociálisan érzékeny személyiséggel ritkán találkozhatunk. Rászorulókat segítő munkáját nap mint nap azzal a hittel teszi, hogy az emberek alapjáraton jók, csak irányt kell mutatni nekik.
Smudláné Fazekas Margit vagyok, Reformáló Szociális Oktatási és Sport Egyesület vagyunk mi, és teljes néven.
Ez a területeket is lefedi, amivel foglalkoznak.
Az elképzeléseinket fedi le. Nagyon sok minden van még a fejünkben, de még mindent nem tudtunk megvalósítani.
Miért így írják, hogy kötőjel formáló? Mi volt a koncepció?
Rengeteg szociális szervezet van ma Magyarországon.
Van.
És elég soknak rossz a híre is. Mi azt gondoltuk, és ezt folytatjuk is 7. éve már, hogy bárki belenézhet a könyvelésünkbe. Általában csak banki mozgás van nálunk, pénzmozgás, hogy nyomon követhető legyen. Tehát a reformáló, megreformáljuk a szociális munkát, tisztán csináljuk.
Mi ösztönözte az alapító tagokat, hogy elinduljanak ezen az úton?
Igen, azt tudni kell, hogy mi egy baráti társaságból alakultunk. Mindegyünk segített már különböző programokban olyan embereknek, akik rászorultak, és akkor azt gondoltuk, hogy csináljuk közösen, használjuk ki az államadta lehetőségeket, tehát így elkészült végül is az Egyesület 2017-ben.
Kellett azért némi indulási tőke is.
Volt egy minimális magántőkénk, és hatalmas lelkesedésünk. És hát ezzel elindultunk, és hát az volt a cél, hogy a 22. kerületben és az agglomerációban segítsük a hátrányos helyzetben élőket.
Kulcs szó az ételdoboz.
Igen.
De az egyetlen egy ételdobozból mára már egy egészen nagy hálózat lett.
Így van, a héten helyeztük ki a 70. enni adok dobozt.
Emlékszik-e még az elsőre, hogy...
A saját kerítésemen van az első.
Igen.
Azóta is működik.
Honnan tudta, hogy ez fog működni?
Nem tudtam, hogy fog működni. Láttam egy TV interjút, ahol Pécsen egy atya a saját egyházának a kerítésére tett ki egy ilyen dobozt. Sajnos problémákba ütközött.
Találkozott-e ezzel a pécsi atyával?
Nem. Utána megragadt maga a koncepció, tehát én elkezdtem gondolkodni, hogy lehet ezt megcsinálni legálisan és jobban. 5 éven betellett, mire megtaláltam a megfelelő megoldást. Utána jártam az élelmiszerbiztonsági előírásoknak, miből lehetne ezt megcsinálni, hogy hogyan lehet. Tehát magának a szabályzatnak az összeállítását kellett elkezdenem. És hát ehhez ugye a barátaimmal folyamatosan ötleteltünk. Itt vagyunk nagyon sokan. Minden ételdobozhoz tartozik egy önkéntes csapat. Például van egy mosonmagyaróvári csapatunk, vagy egy szentesi, vagy bárhol az országból, de nem tudok naponta lemenni. Ezt az helyi önkéntesek csinálják.
De hogy tudta ezt megszervezni, hogy ott is legyen?
Nem adunk addig dobozt, ameddig nincs ott egy csapat. A csapat jelentkezik nálunk, és akkor tudunk segíteni, és persze mondjuk a további feltételeinket, hogy ne csak egy kihelyezett dísztárgy legyen a falon, hanem tényleg működjenek ezek az enniadok dobozok. Sok helyen raktak ki már ilyen hasonló dobozt, de a lakosság nem bírja ezt működtetni, tehát nincs annyi lakossági adomány. Erre nekünk van egy bevált koncepciónk, bevonunk vállalkozásokat, ugye közhasznúak vagyunk, ezért közhasznúsági igazolást tudunk adni vállalkozásoknak, és így tudjuk azt megoldani, hogy el legyen látva egy-egy doboz.
Tehát akkor cégeket kerestek meg.
Igen, vagy jelentkeznek.
Ők azok, akik állandó készletet biztosítanak. Biztos tudnak magánszemélyek is segíteni.
Attól használhatja a magánszemély, tehát bármikor oda mehet, bármelyik enniadok dobozunkhoz, és ha neki maradt otthon három darab kiflie, berakhatja az egyik enniadok dobozba.
Csomagolja be.
Hát egy zacskóba persze tegye be, tehát a főtételnél kérjük azt, hogy írják rá, hogy mikor készült, és mi van éppen a kis dobozkába. Melegételt, azt viszont csak akkor lehet berakni a dobozba, amikor hűtőhideg van kint.
Ez tehát azt, télen.
8 fok. Az a hűtőhideg, de nyáron mehet gyümölcs, zöldség, pékáru, konzervek, tartós élelmiszer.
Mennyi idő alatt ürül ki?
Attól függ, hogy mi kerül a dobozba. Természetes, hogy az értékesebb élelmiszer az gyorsabban elmegy.
A tartósak?
Akár tartós, akár zöldség, gyümölcs, pékáruból is a finom pékáru gyorsabban elfogy, mint egy kenyér.
Kockázat, hogy oda jut-e ez az élelmiszer, ahol valóban szükség van rá.
Nem mondom azt, hogy nem voltak. Úgynevezett mi lerablásnak hívjuk azt, amikor valaki oda megy és így kiüríti a dobozt. El kell érni azt, hogy a hátrányos helyzetben élők elhiggyék azt, hogy holnap is lesz benne élelem. És ha tudja, hogy holnap is lesz benne, akkor nem érdemes elvinnie a kenyeret, akkor holnap lesz benne frissebb. És mikor már ezt elhiszik, onnantól kezdve beáll a doboz működése, és betartják a szabályokat. Ugye van egy szabály a doboznak, hogy egy család egy nap három dolgot vehet ki belőle. Egynek számít például 5 zsömle,
értem,
1 kiló kenyér.
Persze. Fel kell térképezni valószínűleg azt a helyet, ahol szeretnék.
Nem.
Megérzésre megy az, hogy hova teszik?
Vagy ahova engedélyt kapunk. Ha magánszemélyhez kerül, akkor az ő engedélye kell, ha rászoruló megtalálja azért.
Mit tapasztal, hogy most emelkedett az ilyen embereknek a száma, akik rászorulnak erre a segítségre?
Mindenképp. Vagy? Tehát nem csak az enniadok dobozokkal foglalkozunk, hanem hetente 3-szor osztunk élelmiszercsomagot a regisztrált rászorulóinknak. Itt is várólistánk van már jelenleg. 600 főt látunk el, akik hetente jöhetnek hozzánk egy élelmiszer csomagért. Ebbe pékáru és zöldséggyümölcs van az élelmiszerbankon keresztül.
600.
Ugye mi nem kérünk lakcímkártyát, mert a 22. kerületben is laknak olyanok, akik albérletben laknak.
És hogy tudnak regisztrálni ezek az emberek?
Oda jönnek hozzánk, a Mária Terézia utcában tudunk adni egy adatlapot, amit ki kell tölteni, ezt hányan vannak egy családban, nevet, telefonszámot, meg hogy délelőtt vagy délután tud jönni csomagért.
Hogyan tudnak önkéntesnek jelentkezni?
A Facebook oldalunkat azt folyamatosan frissítjük, ugye mindenről beszámolunk. Ott fönt van a telefonszám, e-mail cím, van egy weboldalunk, re-formáló.hu, itt is lehet jelentkezni.
Az önkéntesek kikből állnak?
Keznek
akár kor szerint, akár nem szerint.
Kor szerint is van nagyon-nagyon nagy szórás az önkénteseink között. Nemben inkább nők, néhány férfiú, őket szoktuk használni, amikor erőre van szükségünk. Vannak diákjaink, például a közösségi szolgálat keretein belül, nyugdíjas hölgyeink szoktak jönni, csomagolni az adományokat, amit kiosztunk hétfőn, pénteken délután, osztunk élelmiszercsomagot szerdán délelőtt. Esti adománygyűjtéshez viszont általában a családok jelentkeznek, ott beszoktak segíteni a férfiak is. Ilyenkor el kell menni boltba, a pékségbe, el kell hozni az adományt, és ezt is be kell csomagolni, ezek kerülnek az enniadok dobozba.
Anyagi támogatásra is szükség lenne.
Fönt van a weboldalunkon is, Facebook oldalunkon is a bankszámla számunk, arra szívesen fogadunk, tényleg egy kávé árával, főleg a havi rendszeres, és tudunk rá számítani, hogy jön, mi hálásan köszönjük. A cégeknek ugye tudunk adni adóigazolást, amivel ők 20% adóalapkedvezményt kaphatnak az adózásukból. Az 1%-oknak most nagyon-nagyon örülnénk. Ez most aktuális, és adószámunk megtalálható Facebook oldalon, weboldalon. Ránk írnak, megírom külön.
Olvastam is az egyik plakátjukon, hogy segítsünk együtt, mert segíteni jó.
Így van, ez egy nagy szlogen.
Valóban jó azokban, akik igazán rászorulnak. Van szégyenérzet.
Igen, próbáljuk oldani. Nagyon sok ember jött lehajtott fejjel, és eljutottunk odáig, hogy ma már elmeri mondani, ha problémája van, ha öröme van.
Nagy sikerük, én úgy érzem, ez az állandó bővülés.
Igyekszünk bővülni, persze, rettenetesen nehéz pénzt szereznünk, már pedig vannak olyan költségeink, amit nem tudunk mással kiváltani, csak pénzzel, a rezsiköltség, a bérleti díj.
Tudnak-e pályázni?
Igyekszünk pályázni, bár az utóbbi időben nagyon kevés sikeres pályázatunk volt.
Ahogyan a hivatalos nevét említettük az egyesületnek, hogy oktatási és sport.
Ez a jövő, az oktatásban az a cél, hogy egy-egy évben 1000 gyereknek adjunk tanfelszerelést. Ez az utóbbi 4 évben sikerült is. A sporttevékenységet az későbbiekben szeretnénk megcsinálni, mert nincs helyünk. Ott az a cél, hogy azok a gyermekek is, akik nem tudják kifizetni az edzéseket, ők is juthassanak az ő számukra szeretett sportákhoz. Megkeresünk edzőket, sportegyesületeket azzal, hogy fogadjanak be gyermeket díj nélkül. Van egy oktatási programunk is, de ehhez egy sokkal nagyobb helyre lenne szükségünk. Nem tudjuk megfizetni.
Segítség lenne, ha ingyen kapnának egy helyiséget.
Hát az nagyon. Ugye arra fizetünk legfőképpen.
A bizonyos Mária Terézia.
Hát arra is fizet. Bérleti díjat is, rezsit is. Ez most jelenleg önkormányzati. Csomagoló anyag rettenetesen sokba kerül. Melegét elosztásokhoz. Kapunk alapanyagot, főleg a serfőzés társa húsüzlet adja a húst.
A budafoki piacon
van. A Pékárudat szoktuk kapni, ugye a Wolf Pékség nagyon nagy támogatónk, illetve a Háros utcai és az Aranyáros utcai kisbolt. És van a Rózsakerti iskolának a konyhája, a Reformátor Kulina Kft. Üzemelteti, és ők vállalták, hogy megfőzik az ételt, és ki is hozzák nekünk oda a raktárba. Az utolsó osztáson 250 adag ételünk volt, és 40 perc alatt fogyott. Ugye nem hajléktalanok járnak tényleg hozzánk, tehát összesen, ha a meleg ételosztásokon 4-5 hajléktalan van, az állandó támogatottjaink között talán 3. Többiek mind családban élő emberek. Tehát vagy nyugdíjasok, vagy nagycsaládosok. Azt szoktam mondani, hogy nagyon szeretném, ha azért menne csődbe az egyesület, mert nincs ránk szükség.
Hogy tudja beépíteni a mindennapjaiba ezt a rengeteg munkát?
Hála az önkénteseinknek. Tehát egyedül ezt nem lehet. Illetve az ember nem 8 órát dolgozik. Mindig azt szoktam mondani, hogy az emberek alapjáraton jók. Csak meg kell mutatni nekik az utat.
Kitartást a munkájukhoz.
Köszönjük szépen!
A riporter Somogyi Ágnes volt. Reméljük, jól válogattunk, és tetszett önöknek. Lesznek még ismétlések, 2 hét múlva ugyanebben az időpontban, a közbelső héten pedig szerdán 20 órakor. De meghallgathatják az adást a CV Rádió archívumában, a Facebookon, és podcast csatornánk is van. Ennek elérhetősége anchor.fm/60_túl. Új műsorral február 1-én jelentkezünk. A mai adás munkatársai voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Torda Judit és a mai szerkesztő Somogyi Ágnes. Viszont hallásra 4 hét múlva.